9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Steinbach Józsefet, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökét választotta lelkészi elnökének a Magyarországi Református Egyház zsinata. A zsinat lelkészi alelnöke a Balogh Zoltán februári lemondása után a lelkészi elnöki teendőket ellátó Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke marad. Somorjai Balázs, a zsinati hivatal kommunikációs igazgatója elmondta, a zsinat az új elnököt zárt ülésen titkos szavazással választotta meg. Steinbach József egyedüli jelölt volt a tisztségre, mert bár az elnökségi tanács korábbi nyilatkozatában Pásztor Dánielt javasolta a posztra, ő úgy nyilatkozott, hogy nem tudja vállalni az ezzel járó munkaterhet. Steinbach József azt mondta, püspöki szolgálata alatt pásztori lelkülettel igyekezett odafigyelni a rábízottakra, a konfliktusoknál is a krisztusi szelídség erejét vallja. Kiemelte, a zsinat közösségében szerda délelőtt bűnbánatot tartottak, ma pedig úrvacsorai közösségben lesznek együtt. Szeretnénk bocsánatot kérni mindazoktól, akiket megbántottunk, akik csalódtak bennünk. Azért imádkozunk és cselekszünk, hogy Isten fordítsa javunkra a megpróbáltatásokat és újítson meg bennünket, mondta Steinbach József. Szólt arról, hogy az elmúlt időszak több kérdés átgondolására indította őket, szeretnének megnyugodni, elcsendesedni, megtisztulva megújulni abban a küldetésben, amelyet az élő Isten, az életet kiteljesítő örömhíre általuk rájuk bízott, valamint szeretnék hűséggel folytatni évszázadok óta áldásosan végzett szolgálataikat. A zsinat ma folytatja munkáját. A kormány felszólítja az üzemanyagforgalmazókat, hogy áraikat önkéntes alapon igazítsák a régiós átlaghoz, hogy a magyar üzemanyagárak ne szakadjanak el attól, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. A kormány üléséről érkező Nagy Márton közölte, főként a 95-ös benzin és a gázolaj árának kell visszatérnie a régiós átlaghoz. Már történt kedvező elmozdulás, de a péntektől várható üzemanyagárak még mindig magasabbak a régiós átlagnál. A gázolajnál még mindig 10 forint, a benzinnél 27 forint az eltérés. A kormány 2 hetet adott az üzemanyag kereskedőknek, ezt követően a kormány ismét megnézi az árak alakulását, és kemény eszközökkel be fog avatkozni, ha a kereskedők ez alatt nem térnek vissza a régiós átlaghoz, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. A miniszter úgy fogalmazott, a valós megoldást a béke jelentené, de addig is, a kormánynak arra kell törekednie, hogy a háborús árakat leszorítsa. A kormány és a Magyar Ásványolaj Szövetség megállapodást kötött annak érdekében, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagárnál ne legyenek magasabbak. Az objektív módon meghatározott régiós átlagot a Központi Statisztikai Hivatal közli minden pénteken. A bölcsödei dolgozók anyagi elismerése terén jelentős lépések történtek az elmúlt időszakban. 2010-hez képest 2024-re átlagosan több mint négyszeresére nőtt a bérük, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A több mint 1 milliárd forintból épült Egyekét csodaszarvas bölcsöde ünnepélyes átadásán. Hornung Ágnes az infrastrukturális fejlesztések mellett fontosnak nevezte az állami normatív támogatás növekedését, amely mára a 2017-es támogatás ötszöröse lett. Ugyanez az arány a munkahelyi bölcsödék esetében 17-szeres. Az államtitkár beszélt a bölcsőde fejlesztésekről, amelyeknek köszönhetően az országos lefedettség folyamatosan javul, így ma már minden harmadik településen van ilyen intézmény. A férőhelyek száma meghaladja a 65 ezret, csak tavaly több mint 4700 bölcsödei férőhely létesült. Befejezte a Balaton vízeresztését a Közép-Dunántúli vízügyi igazgatósága siófoki vízszint szabályozó zsilip zárásával, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, a vízeresztés 2023. december 27-től zajlott folyamatosan, változó intenzitással. A befejezésről hozott döntés a hidrometeorológiai előrejelzéseken alapul, hiszen a következő időszakban várható hőmérséklet emelkedés miatt növekszik a tó párolgási vesztesége. A Balaton átlagos vízállása jelenleg 122 cm, ami ideális kezdetet jelez az üdülési szezonra.
Az időjárásról.
Napközben a borult tájakon is felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhőképződés mellett. Helyenként azonban egy-egy zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egy hajóban, adjaik, hogy
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük témáinkat. Elsőként Jankovics Róberttel, a horvát parlament magyar nemzetiségi képviselőjével beszélgetünk, akit a múlt heti voksoláson újra választottak.
Nagyon fontos adósságunk van például a horvátországi magyar sportba, ott szeretnénk fejlesztéseket folytatni, illetve továbbra természetesen az oktatást, hiszen még Kórodjon az egyik magyar tannyelvű szlavóniai iskolában nem sikerült megépítenünk a sportcsarnokot. Tehát vannak olyan politikai és nemzeti kisebbségi céljaink, amelyek szerintem tovább erősítetik ezt a közösségünket, és bízom abban, hogy a jövőbeli zágrábi kormány továbbra is partnere lesz.
Majd itt lesz velünk Molnár Krisztina, tűzoltósági szóvivő, akivel munkájáról beszélgetünk.
Nincs arra szükség, hogy én bemenjek egy kárhelyszínek közepében, nem is szeretném őket zavarni, de érzem azt is, hogy velük együtt kell mozogjak ahhoz, hogy igazán befogadjanak, és be is fogadtak.
Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Belém mart nagyon, véremmel a földet áztatom, amerre lépek vízfakad, sosem leszünk így szomjasak. Tegnap a lábnyomodban jártam, ma csak a sajátom találtam, ne hagyj el Istenem soha. Vigyél a hátadon haza, két kézzel adjon jót az ég, fejünkre áldás szálljon még.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Újra választották Jankovics Róbertet, a horvát szábor magyar nemzetiségi képviselőjét. A horvátországi parlamentbe a magyar kisebbség teljes jogú képviselőt delegálhat. A magyar listára valamivel több mint 2800 szavazat érkezett. Horvátországban egyébként 12 000 ember vallja magát magyarnak a legutóbbi népszámlálás szerint. Jankovics Róbert azt mondja, az elmúlt 4 év legfontosabb eredményeinek egyike például, hogy 3 magyar óvoda épült Horvátországban. A következő évek tervei között pedig egy labdarúgó akadémia létrehozását tartja fontosnak, illetve Nagy Piszoncia református templomának felújítását is. Jankovics Róberttel, a horvátországi magyarok demokratikus közösségének elnökével, a horvát parlament magyar nemzetiségi képviselőivel beszélgetünk.
A harmadik ciklusát kezdheti meg a horvát száborban. Mennyire érzi magát most már otthonosan a horvát országgyűlésben?
Elsősorban köszönöm szépen az érdeklődést és az odafigyelést. Nekünk minden olyan lehetőség, hogy azt a munkát, amit a horvátországi magyar közösség nevében végzünk, bemutathassuk otthon is, tehát Magyarországon nagyon fontos. Hát ami az otthoniasságot illeti Zágrában, az még van tulajdonképpen. Mi itt szocializálódtunk Horvátországban, tehát magyarok vagyunk, magyar vér csördögél bennünk, de ismerjük az itteni körülményeket, és ahogy mondtam, a szocializálódás megvolt. tehát jól értjük a horvátok mentalitását. Így úgy érzem, hogy ismerve őket első kézből, tulajdonképpen ezt ki tudjuk használni arra a célra, hogy minél több nekünk fontos dolgot is érvényesíteni tudjunk Zágrában. Úgyhogy egy szó, mint száz, szerintem megszoktam már, akkor így mondom.
Beszéljünk a választásról, mert szerintem, ahogy ön is fogalmazott, ennek a másik oldala, hogy mondja, hogy örül, hogy beszélhet mindenről, akárhol, amit magyarországiak hallanak, szerintem a Magyarországon élők sokan meg nem tudnak arról, hogy a horvátországi magyaroknak milyen politikai képviselete van, úgyhogy tegye meg, hogy röviden elmagyarázza, hogy egyáltalán ez hogyan valósulhat meg, hogy magyar képviselőt, nemzetiségi képviselőt küldhetnek a horvátországi magyarok a horvát törvényhozásban.
Tehát Horvátországban, hát egy 3,7 milliós országban egy tulajdonképpen nem túl jelentős, de nekünk nagyon fontos magyar közösség él, 12 ezer magyar él nyilvánosan Horvátországban, mi ennél jóval többen vagyunk, csak ezek az emberek a népszámlálásra, a választói névjegyzékben eddig nem vallották magukat magyarnak, hát elég, hogyha átlapozunk mondjuk Eszék telefonkönyvét, azt megnézzük, hogy milyen vezetéknevek vannak Eszéken ma. Azt mondaná az ember, hogy ennek a városnak a harmada magyar vagy magyar származása, ezzel szemben csak 800 olyan személy van Eszéken, akik magukat ma magyarnak írják. Tehát ami a szerzett politikai jogainkat illeti, tehát többszintűek, tehát ami a leglátványosabb, főleg ilyen választások utáni időkben, az ugye a parlamenti képviselet, tehát egy 151 fős horvát országgyűlésben egy garantált helye van a horvátországi magyaroknak, akik ezt külön választókerületben választják szemben Magyarországgal. Itt nem szószólói rendszerről beszélünk, hanem teljes jogú országgyűlési képviselő lehet egy személy a horvátországi magyarok részéről. Ezt úgy kell elképzelni a külön választókerületet, hogy itten csak a választói névjegyzékben rögzített magyar nemzetiségűek tudnak szavazni, tehát ide nem tudnak szavazni se horvátok, se szerbek, se bosnyákok, hanem magyarok szavaznak, és csak deklarált magyar nemzetiségű személyek jelölhetik magukat. Tehát a parlamenti képviselőkön kívül önkormányzati szintű képviselőink is vannak számos, főleg Szlavónia és a Dráva-Szögi önkormányzatokban, akik részben politikai formában kapják, meg részben viszont garantált kisebbség, nemzeti kisebbségi jogaik vannak a járási, vagyis hát az önkormányzati képviselőtestületekben, illetve előjáró helyettesek formájában. A harmadik szintű politikai jog az viszont kisebbségi önkormányzataink, akiket ugye tavaly választottunk 5. mandátumban, több mint 600 magyar kisebbségi képviselő van 9 horvátországi megyében, ott a, amennyiben a magyarság kiteszi az adott önkormányzatban a 1,5%-ot, abban az esetben jogosult már kisebbségi önkormányzatban. Ezen túl többszintű kulturális autonómiánk is van. Ezek a jogoknak a nagy része Horvátország uniós csatlakozása alatt lett letárgyalva, és mi örülünk annak, hogy ezekkel a jogokkal tulajdonképpen ma élni tudunk olyan szinten, hogy nem csak az önkormányzati szinten tudunk komoly kihatással lenni a Horvátország ügyeire, hanem országos szinten is a parlamenti képviselőkön keresztül.
És most a visszatérve a konkrét megválasztására, 2804 szavazatot kapott a magyar lista, aminek ugye ön volt a vezetője, és ha összevetjük ezt a 4 évvel ezelőtti adatokkal, akkor ez néhány száz szavazattal kevesebb, akkor 3400-at kapott. Mit gondol erről a számról, erről a 2804 szavazatról?
Hát szerencsére nem pontos az adat, amit ön mondott, tehát 4 évvel ezelőtt 2807 hetes szavazatot kaptam, most 2804, tehát 3 szavazat a különbség a 4 évvel ezelőtti meg a mostanihoz. Hát ez az eredmény tulajdonképpen felemás siker nekünk, hát egyik szemem nevet, másik sír azért, mert mindannyian tudjuk, hogy minden nemzeti kisebbségi napról napra csökken a számunk, hiszen több a temetés a magyar lakta településeken, mint a keresztelő. Tehát ehhez nem kell, nem tudom, ilyen szakértőnek legyünk, tehát annak, hogy ugyanannyi szavazatot kaptunk, mint 4 évvel ezelőtt, ennek örülni tudunk. Mi ennél az eredménynél azért valamennyiben jobbra számítottunk, tehát mi úgy éreztük, hogy még több magyar fogja fölvállalni a magyarságát a szavazóhelyen, és még többen fognak nemzetiségi listát. Ez most egy rendkívül kiélezett politikai párharc kihatott a magyar választói kerületre is, úgyhogy nagyjából ugyanannyian fogták a magyar nemzetiségű szavazólapot, mint 4 évvel ezelőtt, aminek, ahogy mondtam, ilyen felemás sikerélmény van bennem.
És akkor még azt tegye meg egy mondatban, hogy elmondja, hogy mert hogy egy nemzetiségi választó az dönthet, hogy vagy pártlistára szavaz, vagy nemzetiségi listára?
Így van. Tehát egy nemzeti kisebbségi szavazó, mi mikor eljön szavazni a horvátországi országgyűlési választásokon, akkor mondjuk eltérve Magyarországra, ahol úgy tudom, hogy az előzetes regisztrációhoz köthető, vagy kötendő, itt ugye magán a szavazás napján, magán a szavazati helyen, szavazóhelyen dönti el a nemzeti kisebbségi szavazó, hogy ő szeretne nemzetiségi listára szavazni, vagy pártlistára. Tehát nem ír mind a kettőre. Úgyhogy az idén, mintha egy kicsit többen választottak volna a pártlistát, mind amit mi gondoltunk volna. Ez mondom egy rendkívül kijelzett politikai, tehát a politikai pártok közötti kampánynak tudjuk mi, és tulajdonképpen minden áron be akartak avatkozni a pártpolitikai folyamatokba, ezért kaptunk valamennyivel kevesebb szavazatot, mint amiben mi bíztunk, hogy kapni fogunk, de ez a szavazatszám, amit az idén kaptuk, tulajdonképpen megegyezik a négy évvel ezelőtti legitimitásunkhoz.
Ennek a legitimitásnak ön szerint mi a jelentősége? Erről beszélt a mostani választás előtt is interjújában, négy évvel ezelőtti videót is visszanéztem, ott is elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy minél többen szavazzanak a magyar listára, még akkor is, hogyha tulajdonképpen ha egy jelölt van, akkor elég lenne egy szavazat is ahhoz, hogy ez a mandátum megszülessen. De mitől érzi azt, hogy a legitimáltságához szüksége van minél több szavazatra?
De politikus azon törekszik, hogy amikor ő felszólal, akkor tudja, hogy az ő népe, az ő közössége nevében szólal föl, tehát a legitimitás az egy politikusnak egy kulcskérdés. Úgyhogy alapvető politikai ABC az, hogy legyen politikai legitimitásom, amikor képviselem a horvátországi magyarokat, ezért is szólítottam őket föl, hogy adjanak nekem erős felhatalmazást, hogy képviselhessem a magyar ügyeket. Zágrában tulajdonképpen a választókerületem 27%-a rám szavazott, ami összehasonlítva a többi 150 megválasztott képviselőt, most itt a nemzeti kisebbségét, még a horvát politikai pártokból kikerült képviselőket, messze, torony magasan a legerősebb legitimitás nekem van, hiszen ezt a választókerületem 27%-a támogatott engem. Mondjuk a pártistákról bekerült politikusok között a legnagyobb legitimitása 11%-ra rendelkezik. 11% nálam meg 27. Úgyhogy mi ezzel elégedettek vagyunk, de valahogy úgy éreztük, hogy ennél többet érdemeltünk, és hogy többet is kaphattunk volna, hanem így alakul a pártpolitika, amely egy rekord részvételi arány, majd 65%-os részvételi arányt eredményezett a horvátországi parlamenti választásokon, és ebben benne vannak a horvátországi magyarok számolásunk szerint egy negyede azok közül, akik részt vettek a választáskor, egy negyede pártlistára szavazott át. Ennek nem örülünk, de ezt jelenleg elfogadjuk.
Köszönöm, és akkor beszéljünk egy gondolatot arról, hogy mi történt az elmúlt négy évben, meg a beszélgetés végére majd a következő négy évről egy gondolatot. Négy évvel ezelőtt készítettem önnel egy interjút, ezt most visszahallgattam, és abban azt mondta, hogy a legnagyobb terve az, hogy a magyar oktatási rendszert és intézményrendszert fejlesszék Horvátországban. Mit sikerült a négy év alatt mindebből létrehozni?
Hát az oktatás, illetve a kultúra mindig egy nemzeti kisebbség fő prioritása, tehát négy évvel ezelőtt ne felejtsük, hogy milyen időket éltünk, tehát Covid, meg itt ugye Horvátországon még két erős földrengés is volt, amelynek a nemzeti közösségünkre azóta következménye, hogy a Horvátországnak a prioritása ezeknek a vidékeknek a felújítása lett, itt ugye alapvető drágulási folyamaton mentünk át az utóbbi két évben, amely ugye az ukrán-orosz háború következménye. Tehát ilyen rendkívül mostoha körülmények között az előző négy évben rendkívüli eredményeket tudtunk elérni. Tehát nem csak azt tudtuk elérni, hogy minden olyan nemzeti kisebbségi jogunk, státuszunk beleértve az oktatást, amit 2019-ig normális időkben elértünk, kiharcoltunk, megvalósítottunk. Nem csak, hogy ezt meg tudtuk tartani, ezt tovább fejlesztettük. Itt példaként tudom mondani, hogy három új magyar óvodát tudtunk építeni, Bélmonostor, a Szent Lászlón és Kórogyon, tehát Horvátország keleti részén, a Drávaszögben és Szlavóniában. Teljesen felújítottuk a horvátországi magyar oktatási és művelődési központot, amely az oktatási központunk Horvátországban, itt van magyar nyelvű óvoda, magyar nyelvű általános iskola és magyar nyelvű középiskola négy szakirányban, tehát ezt az intézményt felújítottuk. Számos olyan projektben partner volt a horvát oktatási minisztérium, amely a nemzeti kisebbségünk számára nagyon fontos, és ami külön kiemelhető, hogy az összes nemzeti oktatást felügyelő főosztályvezető, tehát az horvát oktatási minisztérium nemzeti kisebbségi főosztályának a vezető egy magyar ember, a HNDK elnökségének a tagja Csapó Nándor, tehát egy ilyen kádert is sikerült egy olyan legmagasabb szintű pozícióra tennünk, hogy tulajdonképpen ő is segítse a horvátországi magyar oktatás ügyét. Ami a többi szegmenseket illeti, tehát a kulturális életünket is sikerült fejlesztenünk, hiszen olyan körülményeket tudtunk teremteni, anyagileg elsősorban ilyen mostoha körülmények között is, hogy minden olyan magyar, aki bármilyen formában szervezett formában hozzájárul a horvátországi magyarság identitásához, az megfelelő működési körülményben, infrastruktúrailag és működésileg is megfelelő körülményeket szerezzen. Ehhez nem csak Zágráb volt partner az utóbbi 4 évben, hanem Budapest is, amit külön köszönünk, hiszen Magyarország kormányától is egy olyan fontos, célszerű és partneri segítséget kapunk, amilyet soha korábban nem kaptunk. Ami a következő 4 évet illeti, prioritásaink elsősorban az, hogy olyan horvát kormány szülessen most a választások után, amely továbbra is partneri lesz a horvátországi magyar közösség érdekeihez. Ehhez a tárgyalások épp most a napokban vannak folyamatban. Meglátjuk, hogy milyen kimenettellel. Ez a politikai stabilitás, amely fontos minden kormány működésében, nekünk is fontos, hiszen ez a politikai stabilitás például az utóbbi 4 évben létrehozhatta azt a kormányt, amelynek sikerült befejezni az unióval a schengeni csatlakozást Horvátországnak, amely ugye megenged egy horvátországi magyarnak ma, hogy ugyanúgy menjen például Bélmonostorról Pécsre vagy Budapestre, mint a Zágrába vagy Eszékre menne, nem kell megállni a határon, ugyanúgy tarthatjuk, hogy még sokkal jobban a kapcsolatot az anyaországgal, mint korábban. Tehát nekünk ezek a prioritásoknak a folytatása elsősorban a cél, de nagyon fontos adósságunk van például a horvátországi magyar sportba, ott szeretnénk fejlesztéseket folytatni, illetve továbbra természetesen az oktatást, hiszen még Kórógyan az egyik magyar tannyelvű szlavóniai iskolában nem sikerült megépítenünk a sportcsarnokot. Tehát vannak olyan politikai és nemzeti kisebbségi céljaink, amelyek szerintem tovább erősítetik ezt a közösségünket, és bízom abban, hogy a jövőbeli zágrábi kormány továbbra is partnere lesz ebben.
A sportfejlesztések kapcsán máshol arról beszélt, hogy egy labdarúgó akadémiát hoznak majd létre. Mond nekünk erről egy gondolatot? Ez hogyan szolgálja majd a horvátországi magyarok érdekét?
Így van, tehát a sport egy rendkívül fontos szegmens a nemzetpolitikában, mert nem csak az oktatás, kultúra, gazdaság, hanem a sport, hiszen sehol se lehet úgy identifikálódni egy fiatalnak a magyarságával, a magyar közösséghez való tartozása, mint a sportban, mint a sport sikerben. Ezt ugye látjuk Magyarországon is, hogy ugyanaz a labdarúgó válogatott, aki még 20 évvel ezelőtt, nem tudom, pár ezer ember kísért el, most minden barátságos mérkőzésen is teltház van a rendkívül szép Puskás arénában. Tehát mi nem ilyen volumenben gondolkodunk, egy kis közösségünkhöz alkalmas labdarúgó akadémiát szeretnénk megvalósítani horvát és magyar kormányzati támogatással, amely tulajdonképpen lehetővé tenni minden olyan horvátországi magyar sportolni kedvelő fiatalnak, hogy megfelelő körülmények között jó edzőkkel tudjon részt venni a nemzetpolitikai életünkben itt Horvátországon.
Egy utolsó kérdést engedjen meg, azért, mert az Európa Rádió egy református fenntartásban működő rádió, hogy tegye meg, hogy még azt elmeséli a hallgatóinknak, elmondja a hallgatóinknak, hogy a horvátországi reformátusok tekintetében mi történt az elmúlt 4 évben, amihez önnek is segítsége lehetett, mert hogy úgy emlékszem, hogy templom felújításokban tudtak segítséget nyújtani.
Ez ami a horvátországi magyar közösséget illeti, többnyire katolikus vallásúak, de egy rendkívül fontos és rendkívül becsült része a horvátországi magyarságnak a reformátusság. Tehát ami a horvátországi magyar reformátusokat illeti, ők ugye Drámaszögben és részben Kelet-Szlavóniában élnek. Egy rendkívül nagy múltú református közösségről van szó, több mint 400 éves református közösség van a Drámaszögben, tehát itt a hercegszőlősi kánonok talán, még Magyarországon is ismert dokumentum, épp a mai Drámaszög területén Hercegszőlősön született, ami az itt élő délvidéki reformátusság egyik alapja. Tehát amihez a politika hozzá tud járulni egy bármilyen vallásügyben, az elsősorban a nagymúltú református, magyarok által használt református templomok felújítása, amihez eddig is soha nem látott eszközöket tudtunk lehívni a horvát költségvetésből. Kiemelném a református templomokat Csúzán, a drámaszögi Csúzán, drámaszögi Várdarócon, Laskón, vagy Szlavóniában, Szent Lászlón, amelyeket sikerült vagy alapból, vagy ilyen, inkább ilyen kisebb formában, de nagyon szépre felújítani, és tulajdonképpen méltó szerepüket visszaadni az itt élő református közösségünknek. Az idei évben kezdjük el horvát és magyar vegyes finanszírozással, a nyugat-szlavóniai magyarok, az ott élő, most már kis létszámú református közösségnek a mementóját, tehát a bölcsőjét, a nagyviszonicai református templom teljes körű felújítását, amely több mint 500 000 euróra becsülnek jelenleg, de ez nekünk egy nagyon fontos üzenet az ott élő magyar közösségnek, hogy azt a gyökerüket, amely van, az a nagyviszonyú református templom, a régi pompájába fogjuk remélem hozni a következő másfél évben. Úgyhogy sokat dolgoztunk a református mindennapok minél jobbá tételén, és ezt folytatni szeretném.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jankovics Róbertet, a horvátországi magyarok demokratikus közösségének elnökét, a horvát szábor magyar nemzetiségi képviselőjét hallották.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Az Európai Parlament kedden nagy többséggel megszavazta az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentes importjának további egy évvel történő meghosszabbítását, tovább nehezítve ezzel az európai gazdák helyzetét. Ezzel a döntéssel a brüsszeli elit ismét bebizonyította, hogy számára fontosabbak Ukrajna érdekei, mint az európai gazdák boldogulása. Hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter közleményében. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel háború párti politikájával továbbra is Ukrajnát támogatja és magára hagyja az európai gazdálkodókat. Az Európai Parlament keddi döntésével 2025. június 5-éig meghosszabbította az ukrán mezőgazdasági termékek behozatali vámjainak és kvótáinak felfüggesztését. A baromfi, a tojás és a cukor esetében a döntés az elmúlt 3 év importjának átlagában maximalizálta a vámmentesen behozható mennyiséget, amivel lényegében konzerválja az elmúlt évek rendkívüli mértékben megemelkedett behozatalát. Ennél is nagyobb probléma, hogy a gabonák és olajos magvak esetében semmilyen korlátozás nincs. A magyar tárcavezető szerint mindez beláthatatlan következményekkel jár majd az európai gazdálkodókra nézve. A csapadékos időjárásnak köszönhetően csökkent a tűzveszély, ezért csütörtöktől Bács-Kiskun vármegye kivételével mindenütt visszavonják a tűzgyújtási tilalmat, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tilalom visszavonásáról az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósággal egyeztetve született döntés. Az időjárási előrejelzés alapján a következő napokban borult hűvös idő várható, helyenként záporokkal. Ezért a hatóság csütörtöktől visszavonja a tűzgyűjtási tilalmat Csongrád-Csanád, Jász-Nagykunszolnok, valamint Hajdú-Bihar vármegye területén. A Nébih azonban felhívja a figyelmet arra, hogy erdőterületen a tűzgyújtási tilalom visszavonása után is kizárólag szélcsendes időben a kijelölt és kiépített tűzrakó helyeken szabad tüzet rakni. Azt felügyelet nélkül hagyni veszélyes és tilos. Biztonságos eloltásáról minden esetben maradéktalanul gondoskodni kell. A MÁV és az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság közös gyermekrajz pályázatot hirdett iskolásoknak, amelynek témája a biztonságos közlekedés. A pályázati kiírás szerint a mini kategóriában 7-11 éves, míg a junior kategóriában 12-15 éves diákok pályaműveit várják a szervezők. A diákok 10 közlekedési helyzet közül választhatnak egyet, amit lerajzolnak. A tájékoztatás szerint a rajzpályázat célja az edukáció, témaválasztáskor a gyerekek a közlekedési helyzetek áttekintése során megismerik azokat a legfontosabb közlekedési szabályokat, amelyek megszegése balesethez vezethet. Az első 3 helyezettet, valamint a külön díjasokat mindkét kategóriában értékes ajándékokkal jutalmazzák.
Az Európa Rádió híreit hallották.
már régen volt, mindenki elhajlott. Taxi nem vett fel, sétáltunk, megfagytunk. Háború nem volt ott, téridő sem mozgott. Szenvedni ráérünk, egy napra minden jó. Még egy kört, aztán kocs, durból nem lesz mol. Tavaszba öltöztet, az élet a legjobb kor. Relatív a fény, ha sötétbe zárnak. Egyszerű menetik az önsajnálat. Könnyű a szemébe nézni a mának, de fel kell a nap, és majd pislogsz a tegnapnak háttal. Addig is fejvesztve, mint bors az örlőben, támulunk előre. Ha volt rosszabb, jobb is lesz, egy klisé megmenthet. Nem lehetsz mindig bölcs, elég, ha megérted. A tegnap már régen volt, az idő bormámon mindent elfedhet, hangosan horkol. A sötétbe zárnak, egyszerű menetik az önsajnálat. Könnyű a szemébe nézni a mának, de fel kell a nap, és majd pislogsz a tegnapnak háttal.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Összesimulva azt a nem múló szerelmet. Nem is ismersz, még hát segítek. Az igazság nekem három, hogy honnan jöttem, megtanítom még ma, az garantálom. Küzdeni kell az első vérig, fáj, majd te meg kell tenni. Mikor lemegy a nap, akkor érezzem azt, hogy ma jó volt magyarnak lenni. Visszamegyek érted, ha lemaradnál, vagy viszlek a hátamon. Megkereslek az éjszakában, a kabátom rád adom. Átölellek, ha szomorú vagy, a mosolyod elhozom. Ingatlak majd, ha elfáradnál, az álmodat álmodom.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Következő vendégünk Molnár Krisztina, a Csongrád család megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője lesz, akivel munkájáról beszélgetünk majd, szó lesz például arról, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenie nőként egy jellemzően férfiak uralta pályán, és hogy mindezt hogyan tudja összeegyeztetni a családi életével. A szóvivő mesél majd megrázó élményéről is, épp ezért felhívom figyelmüket, hogy a következő beszélgetés a nyugalom megzavarására alkalmas. Az interjút Komjáti Ági, szegedi kommunikációszakos egyetemista, az egyik tanítványom készítette.
Hogyan kerültél egy olyan pályára, ami jellemzően inkább a férfiak uralta terület?
Teljesen véletlenül kerültem erre a pályára. Én, amikor beadtam a jelentkezésemet az igazgatóságra, a katasztrófavédelemhez, akkor nem voltam azzal tisztában, hogy itt egyenruhások dolgoznak. Nem azért, mert nem néztem eléggé utána, egész egyszerűen annyira távol állt tőlem az egyenruhás világ, az egyenruhás lét, hogy meg se gondoltam, hogy ahova én beadtam a jelentkezésem, az egy egyenruhás szervezet. Tényleg nagyon furcsa volt, és bejöttem a legelső interjúmra, és ugyanúgy, mint ahogy te meglepődtél azon, és fölmérted, hogy itt rengeteg férfi dolgozik, én is nagyon meglepődtem, hogy hova keveredtem, és még inkább meglepődtem azon, hogy nők jöttek velem szemben egyenruhában. Később tudtam csak meg azt, hogy majd nekem is föl kell vennem az egyenruhát.
Mi volt a belső motivációd arra, hogy ezt a pályát választ?
Azt tudtam csak, hogy valahol szóvivőként szeretnék dolgozni, és egy olyan munkahelyen, ami közel áll a szívemhez. Ezt tanultam, ezt végeztem az egyetemen, és tudtam, hogy valahogy ilyen területen szeretnék és kell elhelyezkedjek. Televízióztam korábban, de azt már gyermek mellett nem szerettem volna tovább csinálni. Egyébként nagyon egyszerű oka van, hogy szóvivő szerettem volna lenni. Nagyon sokat nézem a Híradót, és nagyon tetszett az ő munkájuk. Mindig azt gondoltam, hogy nagyon jó lehet egy szóvivő egy napja, nagyon érdekes lehet a munkája, és ha már szóvivő lesz az ember, úgy voltam vele, hogy legyek egy olyan ügy mellett, egy olyan munkahelyen álljak ki, és beszéljek a munkáról, ahol büszkeséggel tudok beszélni róla, és szerintem jobb terepet nem találhattam volna, mint a tűzoltókat képviselni szerintem.
Egyébként, hogyha egy picit hátra lépsz ettől a ténytől, és külső szemlélőként próbálod bemutatni a hallgatóknak, hogyan néz ki a munkád, és mennyire játszik szerepet benne az, hogy nő vagy?
Mondhatnám, hogy az elején könnyű volt, és hogy itt ugyanúgy elfogadják a nő. Őket egyenruhában. Nem. Nagyon kedves kollégáim vannak, minden férfi kollégám nagyon kedves, de szerintem az, ami egy másik munkahelyen megvan, hogy egy picit talán türelmesebbek a nőkkel, egy picit előzékenyebbek, ez itt nincs. Itt a férfiak ugyanannyit várnak el tőlünk, ha már fölvettük az egyenruhát, mint a férfi kollégáiktól. Nem azt mondom, hogy nem udvariasak és nem kedvesek, de teljesen egyenlőként kezelnek bennünket. Egyenruhás szervezetnél itt a férfinői viszonyok van, hogy fölülíródnak, ami egyébként nekünk már teljesen normális. Ennek több oka is van, az egyik például a rendfokozatok, tehát jelentős eltérések vannak rendfokozatban. Mindenki egyforma kolléga, és mindenki egyformán dolgozik, de azért vannak rendfokozatok, amiket tisztelünk. És például, hogyha egy nálam magasabb rendfokozatú férfival egyszer érünk oda egy ajtóhoz, ahol be akarunk menni mind a ketten, akkor bennem nem merül fel az, hogy engem nőként automatikusan előreengednek, megállok és megvárom, hogy a férfi hogy viszonyul hozzá, és bizony van úgy, hogy nem megy előttem, és ezt így nekünk teljesen normális. Ezt a férfi-női viszonyt egy egyenruhás szervezetnél a rendfokozat felül írhatja, nem mindig írja felül, de én is maximális tisztelettel állok azok mellett, vagy azok előtt, akik nem csak azért, mert magasabb rendfokozatban van, hanem azért, mert ha magasabb rendfokozatban, akkor természetesen magasabb beosztást is tölt be, és a tiszteletet ebben a formában is megadjuk nekik. De igen, például ezt a szegmenst a férfinő kapcsolatban biztos, hogy egy picit néha, nem mindig, de fölírják a rendfokozatok is.
Ebben a szakmában nem ritka az sem, hogy olyan helyszíneken is meg kell jelennie egy szóvivőnek, ahol valamilyen baleset, szerencsétlenség történt. Ezek a helyszínek pedig legtöbbször nem túl szép látvánnyal kecsegtetik a tűzoltókat vagy más mentőszolgálatot ellátó szakembereket. Hogyan látod ezt a részét, mennyire próbálják az érzékeny női lelket megóvni az egyébként igen férfias foglalkozású tűzoltók a látványtól például, vagy egyebektől? Mitől kell egyáltalán megóvni, ha van ilyen?
Igen, sok olyan helyzet van, amikor például egy lakástűzhöz kell kimenni, ahol van áldozat. Vagy még több olyan helyszín van, ahol balesetnél kell beavatkozniuk a tűzoltóknak, és nekem is ki kell mennem, és ott is van áldozat, vagy akár több áldozat is. És ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és minőségi információt gyűjtsek be, ahhoz nekem oda kell mennem. Be kell mennem a kárhelyszín közepére, és beszélnem kell a tűzoltás vezetővel, és ilyenkor bizony elkerülhetetlen az, hogy ezeket lássam, bár mennyire nem szeretném látni, nem tudom elkerülni. Szerintem a kollégáim alaphozzáállása az az, hogy ha már fölvettem az egyenruhát, ha már ott vagyok, és beszélni szeretnék az ő munkájukról, akkor nem kell kímélni engem. De nagyon sokszor látom azt, hogy próbálnak elém jönni egy-egy kárhelyszínen és terelgetni, hogy erre ne menj, arra ne menj, ha nem nagyon akarsz, akkor ne nézz ide, ne nézz oda, ez nagyon jól esik nekem, de én is érzem azt, hogy nem viselkedhetek, nem éreztethetem ott azt, hogy én nő vagyok és kevesebbet bírok. Természetesen abszolút nincs arra szükség, hogy én ott bemenjek egy kárhelyszínek közepében, nem is szeretném őket zavarni, de érzem azt is, hogy valahogy velük együtt kell lennem a helyszínen, és velük együtt kell mozogjak ahhoz, hogy igazán befogadjanak, és be is fogadtak.
Említetted még az imént, hogy azért szerettél volna váltani a korábbi munkahelyedről, mert gyermek mellett ezt nem feltétlenül lehet hatékonyan csinálni. Most mit érzel, mennyire tolerálja mondjuk ez a szervezet a gyereknevelést akár, vagy korábban milyen tapasztalataid voltak?
Maximálisan tolerálja, de természetesen volt nekem is olyan helyzet az elmúlt években, amikor otthon kellett hagynom a gyermekemet, de már 16 éves, ez nem probléma. 2-3 óra hosszára éjszaka, de volt olyan helyzet, amikor még kisebb volt, hogy bizony hajnal 3-kor kellett oda hívni valakit, hogy vigyázzon rá addig, amíg én elmegyek egy balesethez vagy tűzesethez. Hogy mennyire tolerálja a szervezet? Természetesen az nem kifogás, hogyha nekem ki kell mennem egy helyszínre, mondjuk vasárnap délben, és én azt mondom, hogy nem tudtam, mert a gyermekemmel mondjuk vásárolni mentem. Ilyen nincs, tehát ezt meg kell oldjam. De ha mondjuk beteg a gyermekem, vagy bármilyen egyéb más probléma adódik, akkor ugyanolyan toleráns ez a munkahely is, mint bárhol máskor. De tudomásul kell vennem, hogy ha én ezt a munkát vállal, és szóvivőként itt szeretnék dolgozni a továbbiakban is, akkor bizony vannak olyan helyzetek, ami fölülír mindent.
Gyakran fordul elő az, hogy akár egy vasárnapi családi ebéd mögül is ki kell ugranod ahhoz, hogy el tud látni a munkádat?
Az első 5-6 évben igen, sokszor fordult elő, hogy hétköznap éjszaka hajnalban, vagy akár egy vasárnap déli családi rendezvényről kellett elmenjek balesethez. Most már nem. Kevesebb a baleset, megépült az M43-as autópálya, ami nagyon sok balesetet levett Csongrád-Csanád vármegyéről. Tehát az utóbbi 2-3-4 évben jóval kevesebb esethez kell már kimenni. Legutóbb 2-3 héttel ezelőtt voltam, de akkor munkaidőn belül volt egy lakástűzoltó. ahova ki kellett mennem. Egyébként kevesebb a beavatkozásunk, jóval kevesebb a beavatkozás, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt.
A család hogyan tolerálja azt, hogy egy családanya egy ilyen felelős munkakörben lát el feladatokat, és abszolút nem bántva azokat sem, akik más jellegű munkakörben tevékenykednek, de azért mégis ez egy fontos feladat, és tényleg bármikor ugrasható kell, hogy légy.
Ha így visszaemlékszem, amikor elkezdtem 10 évvel ezelőtt, akkor furcsa volt a családtagjaimnak ez a munka, és nem igazán értették, hogy miért veszem föl este 10-kor a telefont, miért kell hajnal 2-kor beszélnem az ügyelettel, miért kell hétvégén elmennem, de maximálisan tolerálták, azért, mert úgy éreztem, hogy ők is büszkék arra, hogy nőként ezt a munkát elvállaltam, viszem és csinálom. A lányom, akit említettem, 16 éves, ő már föl se veszi. Tehát, hogy amikor esetleg úgy adódik, hogy ki kell mennem tűzesethez vagy balesethez, akkor mondja, hogy jó, persze, anya, menjél, majd este megnézlek a híradóban, hogy mit csináltál. Volt olyan egyébként, hogy természetesen nagyobb esetekhez nem vittem ki, de volt olyan, hogy volt egy kisebb tűzeset, akkor kivittem. Körbenézett ő is, természetesen megfelelő távolságból és biztonságos távolságból. Lehet, hogy ebből a szempontból egy picit más jellegű nevelést is kapott, mint más kamaszok, hiszen igen, látott balesetet, tűzesetet, de tragédiát nem. Erre mindig nagyon vigyáztam. Volt olyan, hogy mentünk bevásárolni a lányommal, vagy tényleg valami rendezvényen voltunk, és nem tudtam hova tenni, ki kellett vigyem magammal. Sokszor látta, hogy nyilatkozok televíziónak, rádiónak. Egyébként ez nagyon tetszett neki, és most ő is gondolkodik, hogy hasonló pályára fog menni. És mindig emlegeti is egyébként, hogy anya azért félt túl engem, mert sok katasztrófát látott, és igen, nem is tudok tiltakozni, az valóban így van.
Látom, hogy szolid ékszereket azért viselsz az egyenruhához is. Mit gondolsz, van hatása a nőiségedre annak, hogy férfiak között látsz el egy olyan munkát, ami jellemzően férfiak terepe szokott lenni?
Napi 8 órában igen, a többiben nem. Megmaradtam ugyanolyannak, mint amilyen voltam. Azt észrevettem, hogy a ruhatáramban nagyon sok a kék ruha, a civil ruhámban is sokkal-sokkal több kéket veszek, az egyenruhán kis kék, és valahogy ezt beépítettem a hétköznapi ruhatáramba is. Eddig is szerettem a nőies ruhákat, de valahogy most még jobban örülök, amikor le tudom venni az egyenruhát, leveszem az egyenruhát, és nőiesebb ruhákba bújhatok, de az egyenruhát nagyon-nagyon büszkén viselem. Minden reggel, amikor bejövök, akkor rácsodálkozok, vagy úgy elgondolkodok inkább rajta, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy fölvehetem az egyenruhát, és méltó vagyok arra, hogy hordjam.
Ez a munka gyakran azzal jár, hogy első kézből tapasztalsz meg maradandó élményeket, ahogyan azt már korábban is pedzegettük a beszélgetésünkben, hogy jót vagy rosszat azt rád bíznám, de van olyan kulisszatitok, amit elmesélhetsz a hallgatóknak?
Az elmúlt években sok súlyos balesetet láttam, és sok nehéz pillanat volt a munkám során. Talán a legnehezebb az egy M5-ös autópályán történt baleset volt, ahol 7 ember meghalt. És azért volt különösen nehéz, órákat töltöttem a helyszínen, nagyon sokat, hajnal 3-tól reggel 7-8-ig, mire minden interjút leadtam, és minden sajtó odaért, hogy leforgassa az anyagot. 7 halott volt a baleset helyszínén, és több gyermek volt közöttük. Ez nagyon nehéz volt. És azt volt nehéz látni, hogy hiába van ott 20-30 tűzoltó, hiába álltak ott a munkatársaim, semmit nem tudtuk már tenni. Láttam, hogy ezt a kollégák is nagyon nehezen élik meg. Ők ugyan jóval edzettebbek nálam, elképesztőek, de ha gyermek sérül, azt nekik is nagyon nehéz feldolgozniuk, és itt több gyermek hunyt el sajnos a balesetben. Ez volt a legnehezebb. Ha erre visszaemlékszek, akkor a mai napig összeszorul a gyomrom. De természetesen vannak olyan beavatkozások, olyan kárhelyszínek, olyan balesetek, vagy tűzesetek, vagy bármilyen jellegű mentések, amelyek sikertörténetek. Illetve vannak könnyebb beavatkozásaink is, ilyenek például az állatmentések. Ugye a tűzoltók felesküdtek az életmentésre, ebben természetesen az állatok is benne vannak. Volt az elmúlt években egy lómentésünk, egy Málna nevű négylábú beleesett a csatornába. Tudtuk, hogy nincsen baja, és tudtuk, hogy jól van a ló. Nagyon sok tűzoltót a helyszínre vezényeltek, és kint voltam én is, de nem tudtuk, hogy húzzuk ki, hiszen azért egy ló nagyon könnyen sérül, és nagyon nehéz. És ez egy nagyon komplex mentés volt, állatorvos kellett hívni a helyszínre, az állatorvossal együttműködtek, a tűzoltók együtt dolgoztak, az állatorvos egy picit elkábította az állatot, ő megmondta, hogy hogyan, melyik oldalról, mely testrésze alá kössék be a hevedereket, és így együtt sikerült kihúzni, és a végén a ló felállt, és semmi baja nem volt az égvilágon. Ezek azok a könnyedebb történetek, amiknek pozitív minden szempontból a kicsengése, és semmilyen tragédia nem köthető hozzá.
Azoknak a kislányoknak, vagy nagyobb lányoknak, akik szeretnének szeretnének hasonló pályán elhelyezkedni, mit üzennél most már szakavatott 10 éve pályán lévő dolgozóként?
Ezen még soha nem gondolkodtam. Föl kell kötni a gatyát, az biztos.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Molnár Krisztinát, a Csongrád Csonád megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
Családban marad.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
10 órától.